Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti Isten tiszteletünkön a 217. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük első három versét. A 217. énekünk első három versét, az első vers így kezdődik: bűnösök, hozzád kiáltunk, Úristen, könyörülj rajtunk. Imádkozzunk helyünkön maradva. Köszönjük néked, Urunk, hogy ma este is összegyülekezhettünk itt pünkösd előestéjén. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk, és készítsd a mi szívünket az ünnepre, az úrvacsorára, a gyülekezeti közösségre. Add, hogy ezt az ünnepet is örömmel ülhessük majd meg a te kegyelmednek, a te szeretetednek örvendezve. Tudjunk majd együtt lenni itt a gyülekezetben is, de otthon is. Kérünk téged arra, hogy éppen ezért vigyél át bennünket a bűnbánatnak a lépcsőjén is, ad, hogy eljuthassunk a valódi megalázkodásra, és megragadhassuk a te kegyelmedet, mert a te kegyelmedet, a te bocsánatod az éltet bennünket, és azt tesz örvendezővé minket minden nap, az ünnepnapokban is, de a hétköznapokban is. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki érettünk áldoztál a kereszten, és éretted van kegyelem minnyájunk részére. Köszönjük, hogy ezt megismerhetjük, hogy elhihetjük úgy, ahogy a fogadó igén állt, és akkor békességünk, derünk és örömünk lesz, aminek soha nem lesz vége, és odaszánhatjuk magunkat a te követésedre. Kérünk, hogy legyél velünk ma este, szent lelkeddel, szólj hozzánk az igén keresztül. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk a Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 8. részből, a 8. rész 12. versétől a 14. versig. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 8. részéből, a 12. verstől a 14. versig. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Kedves testvérek, ezeken a bűnbánati Isten tiszteleteinken a Szentléleknek a bűnnel kapcsolatos munkálkodását vesszük szemügyre, úgy, amint azt a bibliai ige helyekről kiolvashatjuk. Láttuk tegnap előtt, hogy valójában a Szentlélek az, aki feltárja előttünk azt, hogy mi a bűn tulajdonképpen. Nem az, hogy megettünk 3 hamburgert fogyókúra idején, hanem valami egész más. Láttuk azt is a Szentlélek munkája nyomán, hogy a bűneink azok személyes valóságok, nem mások bűneiről gondolkodunk, amikor a Szentlélek dolgozik bennünk, hanem önmagunk bűneiről. És a 3. dolog, hogy meglátjuk a bűneinknek a mérhetetlen nagy számát, hogy többek azok a fejünk hajszálainál, ahogy a Zsoltáros mondja, de felfogjuk a bűneinknek a következményét is, hogy tudnélik, itt nem mást fenyeget a kározat, hanem engem, itt rólam van szó, és a pokol árnyéka az én életemre vetül, ahonnan nincs kiút számomra, és kezdjük így a Szentlélek munkája által kapizsgálni a személyes bűneinknek a félelmetes súlyát, mint egy megterhelnek bennünket azok. Erről beszéltünk az első este egy kicsit, aztán másnap, vagyis hát tegnap, arról beszéltünk, hogy a Szentlélek ebben a bűnkérdésben valahogy eljuttat minket az Úr Jézus Krisztushoz, és megerősíti bennünk, mint egy megpecsételi bennünk az Úr Jézusnak a törvény értelmezését. Láttatja velünk az Úr Jézusnak a tökéletességét, de megláttatja velünk Jézusban a bűneinket, de azok büntetését is. Ő benne láttatja meg aztán a bűnbocsánatunknak a forrását is, a bűn uralma alól való szabadítónkat is ő benne láttatja meg, és egyszerűen eljuttat odáig, hogy elkezdünk Jézusban, mint személyes megváltó urunkban bizakodni, és a kezére tesszük magunkat, és a követésére adjuk oda szívünket. Nos, ma azzal foglalkozunk, hogyha már az Úr Jézusba vetett személyes hitre juttatott minket a Szentlélek, és átmentünk ezeken a dolgokon, és végre ott vagyunk Jézus mellett, akkor a Szentlélek tovább is dolgozik bennünk, és azon gondolkozunk egy kicsit ma, hogy így megtért hívő emberekbe, újjászületett emberekbe miféle munkát végez a Szentlélek. Itt tulajdonképpen ilyen keresztény lélektani dolgokról lesz szó, vagy van szó, nem ateista pszichológiáról, mert ők is magyaráznak az ember lelkébe zajló dolgokról, de össze-vissza mindenki találgat. Az, hogy mi van egy ember lelkébe, azt az Isten tudja. Ő a szíveknek a vizsgálója, és ő el tudja nekünk mondani, hogy mi van ott valójában. Minden esetre ennek a nagy témakörnek, tehát a hívőben zajló lelki folyamatok témakörének, illetve annak, hogy milyen munkát végez a Szentlélek az újjászületett emberben, ez egy óriási témakör, és ennek csak arra a kis részletére koncentrálnánk, amelyik az alapigénybe szerepel, de ez egy elég fontos részlet egyébként. Itt a felolvasott ige versek alapján 5 dolgot szeretnék elétek hozni ma este. Először is azt vizsgáljuk az ige alapján, hogy kik ennek a címzetjei, kikhez szól itt az ige. Aztán rámegyünk arra, hogy miféle intés hangzik el ebben az igében. Harmadszor megvizsgáljuk, hogy milyen kötelességet ró a címzettekre az ige. Aztán meglátjuk a hatékony segítőt, aki mellettünk áll a kötelességünk teljesítésébe és segíthet minket. És végül egy kicsit gondolkozunk arról az ígéretről, amit ez az ige vers a címzetteknek ad. Tehát először is kik a címzettek. Ugye itt, ha nézitek az igét, akkor így kezdődik, hogy annak okáért atyám fiai, vagyis testvéreim. Magyarán újjászületett emberek, az evangéliumban hívő keresztjének, Jézus követői, a keresztjén anyaszentegyháznak az igazi tagjai, azok akikhez szól az apostol, illetve hát a lélek rajta keresztül. Olyan embereknek szól itt az Úr, akik nem tartoznak semmivel a testnek, vagyis a bennük élő, még mindig bennük élő romlottságnak, mert ők már nem a bűnnek, illetve a romlottságnak, vagy a testnek, mindegy, hogy melyik szót használjuk, nem ennek tartoznak, hanem ők már mindenestől Krisztusnak az adósai. Testvérek azok, akik Krisztusnak az adósai, akik testestől, lelkestől, mindenestől úgy érzik, úgy látják, hogy adósa vagyok a Krisztusnak, aki megváltott engem, aki nekem fölvitte a bűnömet és a bűneimet a keresztfára, és elviselte azok büntetését, és az átkot magára vett, és átokká lett, és halált magára vette, és kárhozottá lett. Azért, hogy én nekem ezzel az áldozatával megszerezze a bocsánatot, az igazságot, a kegyelmet, az Istennel való békességet, az örök életet. Tehát én neki vagyok adósa. Ezek a testvérek, akiknek szól az apostol. Ha mi újjászületett emberek vagyunk, ha Jézus már a megváltó Urunk, akkor mi már nem a testnek vagyunk az adósai, a bennünk élő ismétlen bűnnek, romlottságnak, hanem Krisztusnak vagyunk az adósai mindenestől. Neki vagyunk az adósai, és akkor nekünk szól az apostol tanítása is. Nézzük másodszor, hogy mire figyelmeztet ez az ígerész. Mivel a keresztjének is testvéreim sajnos ilyenek vagyunk, hajlamosak vagyunk elfeledni, hogy a Szent Háromság Isten irgalmának köszönhetjük a keresztjén létünket. Ismétlem, a Szent Háromságnak köszönhetjük, mert az Atya választott ki bennünket, Jézus váltott meg, és a Szentlélek segített a Jézusba vetett hitre. Tehát, hogy így mondjam, a Szent Háromság munkája az, hogy mi keresztjének lehetünk egyáltalán, nem a miénk, elsősorban az övé, és ezért ő neki járjon a dicsőség. Szóval hajlamosak vagyunk mégis elfelejteni, hogy adósai vagyunk a Szent Háromság Istennek azzal, hogy neki éljünk, hogy szerinte való módon éljünk. És így mondom, szent és tiszta életre törekedjünk. És ezekre a keresztjénekre, akik Rómában éltek annak idején, szinte rájuk kiállt Pál apostol, és azt mondja nekik, ha test szerint éltek, meghaltok. Ha test szerint éltek, meghaltok. Itt a római levélben a halál, testvérek, az elsősorban nem a fizikai halált, nem a biológiai halált jelenti, hogy valaki meghal egyszer, csak eltemetik, hanem itt a lelki halált és az örök halált jelöli a kifejezés, ami több, mint ez az úgymond természetes halál. A lelki halál az Isten nélküli létezés, az örök halál ennek a meghosszabbítása, a végtelenné válása, más szóval a kárhozat. És ez egy rendkívül megfontolandó intés minden hívő embernek, minden Krisztus hívő embernek, aki magát Krisztus követőjének hiszi vagy vallja. Ha test szerint élsz, meghalsz. Isten nélkül fogsz élni, és Isten nélkül fogsz elkárhozni. Nehogy elbízzad magad, hogyha nem törekszel arra, mondja az apostol azoknak a keresztjéneknek, meg nekünk is most, ha nem törekszel arra, hogy a lélek szerint éljél, vagyis Isten igéje szerint éljél, akkor lehetsz akárki. Mindegy, hogy kinek mondod magadat. Le fogod élni az életedet Isten nélkül, és a végén el fogsz kárhozni. Olyan ez a mondat, így, hogy olvasgattam, meg gondolkoztam rajta, mint valamilyen jól irányzott, ilyen jobb horog a gyomorszáj tájékára. De észre kell vegyék a római hívők is, meg mi is ma, hogy nem babra megy ez a keresztjén élet. Nem babra megy itt a játék. Nem úgy van, hogy hát én hiszek Jézusba, mint megvált Úramba, aztán akkor utána meg élek, mint a Marci hevesen, azt csinálom tovább ugyanazt az életet, amit addig csináltam. Ez így nem működik. Figyeljétek meg, hogy Pál apostol nem azt írta itt a hívőknek, hogy ha test szerint éltetek múlt időben, akkor meghaltok. Ezt nem ezt írta, mert test szerint élt mindenki, mielőtt még keresztjén lett. Vagyis a saját bűnös szívének az indítatásait, a vágyait, a kívánságait vitte végbe. Szavak szintjén is, cselekedetek szintjén, magából magának élve. De Pál nem azt mondja, hogy így éltetek, ha tesz szerint éltetek, meghaltok, hanem ez már hívőknek mondja, hogy ha tesz szerint éltek jelen időben, akkor fogtok meghalni. Mert még mindig fönnáll a veszély? Bizony, hogy fönnáll a veszély, hogy tesz szerint élnek. És ha e szerint éltek, meg fogtok halni. Ismétlem, testvérek, itt nagyon fontos fölfognunk, hogy a testen, a test szón, a testfogalmon Pál nem a fizikális testünket érti. A test szerinti élet nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a hívő emberben is tovább él egy rész, hogy így mondjam, amelyik állandóan arra ösztönöz bennünket, hogy Isten törvényét, Isten akaratát megszegjük. Ez egészen mélyen belénk van gyökeresedve, úgy, mint tegnap említettem az almafát, aminek az edény alábjai ott van a gomb, az megrontja az egész fát. Ott van bennünk, testvérek, és mint egy automatikusan, a megkérdezésünk nélkül, ráadásul nagy erővel, hatalmas erővel és folyamatosan gerjeszt bennünk mindenféle istentelen érzéseket, kívánságokat, vágyakat, olyan szavakat, olyan tetteket generál, olyan megnyilvánulásokat, olyan viselkedésformát diktál nekünk, aminek semmi köze a Krisztushoz, vagy Istenhez. Ez a test, ez a olyan, mint az órába a rugó, ami a régi órákban volt az a rugó, hogy ottan ketyeg, és az mozgatja az egész szerkezetet. És a test az a bennünk élő romlottság, ami állandóan mozgatni akarja az egész szerkezetünket. Mindenünket akarja mozgatni. Ez a test. De nem a jóra, hanem a bűnre akar minket rábírni és rávenni. És ha hívők vagyunk, akkor is ott van, testvérek, bennünk. Erre mondja az apostol, hogyha ennek engedtek, ennek a belső indítatásotoknak engedtek, ami bennetek él, akkor meg fogtok halni. Ha az életetekben, mondja az apostol, folyamatosan ez diktálhat nektek, akkor el fogtok kárhozni. Már a földi életetekben is nem lesz veletek Isten, nem vállal veletek közösséget Isten, mert diszharmóniába kerültök vele, de az örökké valóságban se vállal veletek közösséget. El fogtok kárhozni. Nagyon komoly dolog, testvérek, ez a dolog. És megint jó, hát itt leülünk, aztán itt vagyunk egy órácskát, ezt elgondolkozunk róla, de ezen sokkal többet kell gondolkozni, és töprengenünk, az este csöndjébe, vagy adandó alkalommal majd, ha olyan helyre jutunk, hogy egyáltalán, ha én Jézus követőjének vallom magamat, akkor tudatosult-e már bennem, hogy bennem él a test, úgymond, ez a romlottság. És ez bizony nem alszik soha. Nem úgy, hogy elaludt két óra hosszára, mint én az ágyon lefekszek, azt szunyókálok egy kicsit. Ez nem alszik el soha. Állandó aktivitásban van, és állandóan érvényesülni akar. Motivál engem, indít engem, célokat tűz elém, eszembe juttat dolgokat, észrevétett velem dolgokat, ez a bennem élő romlottság. És érvényesülni akar. Hogyha most így még analizálgatnánk ezt a dolgot, nem tudom, hogy mennyire kell, de mégis... Ugye vannak ilyen alapvető bűnös kívánságaink, mint a bírvágy például, hogy egyre többet akarunk magunknak, egyre több pénzt általában, vagy anyagi vagyont. Bírvágy. Akkor egy másik ilyen alapvető bűnös vágyunk a Biblia szerint a dicsvágy. Hogy állandóan mi akarunk a középpontba kerülni, azt ott akarunk ragyogni, mint ha nem tudom kik lennénk. Akkor egy megint ilyen alapvető bűnös vágyunk az élvezet vágy. Ami teljesen eluralhat valakit, és ez lesz az egyetlen szempont, vagy az önmegvalósítás vágya. Az én gondolataimat, az én terveimet akarom megvalósítani, és senki ne álljon az utamba, mert még az Isten se. hogyha a testvérek, a test, ez a gonosz mag, hogy így mondjam, ami bennünk is ott él, ha hívők is lettünk akkor is, egyszerűen ezeket magába hordozza, ezeket az inspirációkat, ezeket az ösztönzéseket. És állandóan, mint egy ilyen eleven mag, hogy így mondjam, állandóan lögdösi ki magából ezeket a dolgokat, és akarja, hogy ezeket kövessük. És ne az Úr Jézusra figyeljünk, ne a lélek rindítására figyeljünk, ne az Istenre figyeljünk, és ő legyen az életünknek a hajtó ereje, vagy legfőbb motivuma, hanem ez. Hát, ha e szerint éltek, mondja az apostol, el fogtok veszni. És ezen úgy el kell gondolkozni, testvérek, mert ugye mi már okos hívők vagyunk, és hallottuk már, hogy ha egyszer mi megtértünk, az üdvünket nem tudjuk elveszíteni. Ha egyszer átadtuk magunkat Jézusnak, onnantól kezdve mi már nem veszhetünk el, mi totális biztonságban vagyunk. És akkor szépen valahogy oda jutunk, hogy akkor minek strapáljam itt magam, hogy az Úrnak engedjék. Hát úgyis mindegy, hogy élek. Hát a kegyelem nagy, és a kegyelem mindent megbocsát és megtisztít. Minek strapáljam itt magamat? Úgy se veszthetem el az üdvösségemet, megmondta a tiszteletes Úr, meg hát itt van az igébe is, hogy semmi nem választhat el minket az Úrtól. De erre jön Pál apostol, és akkor itt azt mondja nekünk, hogy ha a test szerint éltek, meghaltok. A földi életetekbe is Isten nélkül fogtok, és az öröki, hiába mondjátok, hogy megtértem, értitek? De nagyon megdöbbentő ez a kettősség. Hiába mondjuk, hogy megtértem, én mit tudom, hogy 38 évvel ezelőtt megtértem, akkor én már nem veszhetek el? De meghalsz, ha nem a test, ha a test szerint élsz, mondja az apostol. Ez kemény dolog. Nem érdekli az Urat, hogy én nekem milyen hitbeli tapasztalataim voltak az utolsó 18 évben. Nem érdekli az Urat, testvérek, hogy milyen szolgálataink voltak, hogy mi mit csináltunk, hova mentünk, hova mentünk föl, hova mentünk le, mit tudom én, mit áldoztunk fel. Nem érdekli, testvérek. Ez a döbbenetes ebbe az igeversbe. Ha a test szerint éltek, meghaltok. Még az se érdekli, hogy mennyire vagyok igaz hitű ember. Hogy mennyire magyarázom tisztán az igét. Mindegy. Ha test szerint éltek, meghaltok, mondja az apostol. És ezt nem az apostol mondja, hanem az Úr maga mondja. Egyszerűen, testvérek, nagyon el kell ezen gondolkoznom, ezen az intésen, meg nektek is. Milyen bolond az a hívő, testvérek, nem tudom másnak nevezni, milyen bolond az a hívő, aki a testre hallgat. Mondhatnám, a vére vagy a természete szavát követi inkább, mint sem, hogy elhagyja ezt, és a lélek vezetésére, az igére kezdene hallgatni. Bolond az a hívő, testvérek, aki valahogy azt gondolja magába, hogy azért mégiscsak valahogy összeegyeztethető a test szerinti élet meg a Jézus követése. Nem egyeztethető össze. Annyira nem egyeztethető össze, hogy ha test szerint él, akkor meghal. Olyan nincs, ezt a kettős játékot az Úrral nem lehet nekünk eljátszani. Bolond vagyok, ha azt hiszem, hogy élhetek a test kívánsága szerint úgy, hogy közben még az üdvösségem is megmarad. Hogy a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad. De ezt egyszerűen kizárja az apostol. Azt mondja, ha a test akaratát viszitek véghez, meghaltok. Alig pár szó, de olyan súlyos szavak. Ugyanazt mondja Pál apostol a Galata levélben, a 6. rész, 7. 8. versébe, ne tévejegjetek. Mert az Isten nem csúfoltatik meg. Amit az ember vet, azt learatja, mondja, hívőknek. Aki vet a testnek, a testből arat veszedelmet. Aki a test akaratát viszi véghez, az elfog, biába mondja, hogy ő megtért. Ő Jézus tartja a megváltójának. Ha a testnek enged, meghal. Megdöbbentő, testvérek, a Jelenések könyvébe is a Jelenések 18.7-ben olvassuk a megfizetés törvényét. A Nagy-Babilon ítélete kapcsán mondja az Úr, hogy amennyire dicsőítette magát és dobzódott, ugyanannyi kínnal és gyászsal fizessetek meg neki. Mert ezt mondta, úgy ülök, mint királynai asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok. Na akkor fizessetek meg neki. Ahogy felfúvalkodott, amennyire dicsőítette magát és eleresztette magát, ugyanolyan mértékbe büntessétek. Amit vet az ember, azt aratja is. Nem csak a nagy Babilon, a hívő is. Én is, ti is, mindnyájan. Ha test szerint éltek, meghal. Ha én hívő ember vagyok, ha ti hívő emberek vagytok igazán, akkor reggel, amikor fölébredünk, nem sok gondolat ez, de legalább egy kis gondolat, hogy tudatosítsam magamba, hogy ma sem élhetek a saját romlottságom, a test akarata szerint. Nem követhetem annak az ösztönzéseit, a vágyait, nem élhetek ezek ellen való harc nélkül a mai napon se, és holnap se, és holnap után se, de nem kell olyan nagyon előre nézni, elég mindig a mai napnak a maga baja. Ma sem élhetek a test akarata szerint. Nem élhetek anélkül, hogy ezt a küzdelmet ne vívnám, ne igyekeznék a testet megtagadni és megöldökölni, mert mindjárt beszélünk erről is. És a lélek akaratát, ami egyébként az Isten törvénye, mindjárt erre is rátérek, az Isten törvénye szerint élni. Nem tehetem meg, hogy ebbe úgy lazítok, és ezt egy kicsit úgy abba hagyom. Mihelyest abba hagytam, kellene rögtön villogjon a piros lámpa, ha te szerint élsz, meghalsz. A harmadik dolog a feladatunk. Azt mondja Pál apostol itt a hívőknek, hogy na testvéreim, ha te szerint éltek, ugye annak learatjátok a gyümölcsét, meghaltok, de ha a test cselekedeteit megöldöklitek, ha a test cselekedeteit megöldöklitek, vagyis itt van a feladatunk, mi a feladatunk? A test cselekedeteinek a megöldöklése. Ez az öldöklés szó, az itt a folyamatos, kitartó, ádáz, hogy így mondjam, ugye vérre menő tusakodást jelenti. Elsősorban nem mások ellen kell folytatnunk, hanem önmagunk ellen, önmagunk romlottsága ellen. Az említett, a test által inspirált szavak, gondolatok, kívánságok, cselekedetek ellen, a bűneink ellen, amik ott jönnek folyamatosan. Öldököljétek magatokban a testet, mondja Pál, folyamatosan. Harcoljatok a test ellen önmagatokba. Tekintsétek ellenségeteknek, és lépjetek fel ellene. Érdekes, figyeljétek meg, hogy az apostol fogalmazásában nem azt mondja, hogy mit nem mond az apostol, nem azt mondja, hogy a testet tüntessétek el magatokból. Nem ezt mondja, hogy írtsátok ki magatokba a testet, mert ez nem lehetséges magunkból kiírtani ezt a rossz magot, hogy így mondjam, vagy ezt a rossz rugót, vagy ezt a gombát, ami ránk telepedett, azt ott van bennünk. Ezt nem bírjuk kiírtani, de nem is ez a feladatunk, hanem azt mondja az apostol, hogy amire ez inspirál, azt a testnek a cselekedeteit, azokat öldököljétek meg. Ne a testet magát, ezt a romlottságot próbáljátok magatokból kiírtani valahogy, hanem a test által rátok tukmált és szüntelenül elétek hozott tettekre, megnyilvánulásokra mondjatok nemet. Állandóan mondjatok nemet erre. Ez az, amit Luther mondott, hogy azt nem tudod megakadályozni, hogy a madarak elszálljanak a fejed fölött, de azt igen, hogy fészket rakjanak rá, ugye? Tehát azt, hogy bennünk föltöremkedjenek ezek a bűnös ösztönök, vagy indulatok, vagy kívánságok, vagy szavak, vagy tettek, ezt nem bírjuk egyszerűen megakadályozni, viszont a kivitelezésüket, a túlélésüket, a megvalósulásukat, azt meg tudjuk akadályozni. Nemet kell rá mondani. Ez jelenti, hogy öldökölni kell őket. Folyamatosan nemet kell mondani. Nagyon érdekes dolog ez, testvérek, hogy itt a minden hívő ember gondolkozzon a maga tapasztalatain, mert itt elég mindenkinél máshogy van ez, noha vannak nyilván hasonlatosságok köztünk, de valahogy arra gondoltam, hogy ez az öldöklés, ez valami olyasmit jelent, hogy ha érzékeljük is ezeket alulról jövő, ezeket a sötét indítatásokat magunkba, akkor ne találjanak nálunk halló fülekre. Valahogy így jutott ezem, hogy süketüljünk meg ezekre. Ne halljuk meg ezeket. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy meg se hallotta. Vannak ilyen bölcs emberek, akik meg se hallanak ilyen rájuk vonatkozó. Hallják, de nem hallják meg. Ne halljuk meg ezeket, hogy ne foglalkozzunk ezekkel a gonosz indítatásokkal. Ne tekintsük ezeket olyan kényszereknek, olyan kikerülhetetlen szükségszerűségeknek, amiknek biztos, hogy engednünk kell, és biztos, hogy legyőznek minket. Nem igaz. Legyünk süketek a test indítatásaira, hogy így mondjam. A testtől jövő motivációkra. Arra is figyelnünk kell a tusakodás során, testvérek, hogy a Szentlélek nem fogja helyettünk elvégezni az öldöklés munkáját. Vagyis itt az apostol szavaiból egyértelműen kiderül, hogy nem azt mondja, hogy a Szentlélek által öldököljétek meg nem tudom, nem, hogy a Szentlélek öldökli meg bennetek a testet, nem, hanem egyszerűen motiválja a hívőket arra, hogy ti vegyétek föl a harcot, te vedd föl a harcot a benned föltüremkedő gonoszság indítatásokkal. Te vedd föl a harcot. El kell határoznod magad, hogy komolyan, kompromisszumok nélkül hadat üzensz a benned élő testnek, és teljes elszántsággal visszautasítod, amikor bűnökre akar téged rávenni. Hogyha ezt teszed, akkor teljesíted a Krisztus iránti adósságodat. Ha nem teszed, akkor meghalsz. Egyszerű a dolog. Tehát oda kell magunkat erre szánni, mert nem úgy, hogy majd a lélek elvégzi bennünk. Nem fogja elvégezni nélkülünk. Viszont a lélek segítségünkre van ebbe a tusakodásban. Mindjárt arról is beszélünk, hogy hogyan. De nagyon fontos dolog ez, hogy magamat oda kell erre a felszólításra, illetve ennek a teljesítésére szánni. Azt kell mondanom, most itt ültök, de közben imádkozzatok a szívetekbe, hogy Uram, oda szánom magam erre. Én odaadom magamat neked. Én harcolni akarok a test ellen, ami bennem élő romlottság, és tudom, hogy jön. Mindig jön. Hazamegyek, beteszem a lábam, rögtön. Szól hozzám a feleségem, rögtön, puf, beindul. De ha elmegyek otthonról, akkor is beindul, mert a munkatársam, meg a nem tudom ki, ahogy néz rám, meg amit mondott, amit megtudtam, nem tudom kitől, meg ahogy nem úgy csinálja, hogy szerintem neki csinál. Rögtön az emberben, rögtön ott van ezek a mi automatikus reakciónk, és rögtön fölpuffadunk, vagy fölfúvalkodunk, vagy odavágunk egyet, vagy megsértődünk, vagy mit tudom én, mit csinálunk, testvérek. Tudom, hogy jön, de én ezt nem akarom tűrni, ma sem akarom tűrni. És én odaszánom neked magad, Uram, hogy ezek ellen hadba lépek, ezek ellen a test indulatai, vagy cselekedetei ellen. Hogyha testvérek ezt a dolgot csináljuk, akkor nagy segítséget jelent az is, ezen is úgy elgondolkoztam, és gondolkozzatok el, hogy amit mond az apostol egy más helyen, hogy Róma 13.14-ben mondja, hogy ne tápláljátok a testet a kívánságokra. Vagyis, hogyha én odaszántam magam a test cselekedetei elleni harcra, és egy hadba léptem önmagam gonoszságával, akkor ne tápláljam egyúttal a testet a kívánságokra, a gonoszságokra. Ami alatt azt érti, hogy mondjuk ha példa. Ha elkezdtél egy fogyókúrát, akkor ne üljél le egy ilyen nagy terített asztal mellé, hogy hú, akkor most akkor mit fogok itt én enni. Ha fogyókúrázol, akkor ne ülj le nagy terített asztal mellé, mert önmagadba táplálod a kívánságot, hogy megszegd a saját fogadalmadat. Vagyis, hogy értitek ezt a dolgot, hogyha valaki harcot hirdetett a benne élő romlottság ellen, akármilyen arca ellen, akkor ne játszon utána a tűzzel, hogy ha harcolok a kapzsiság ellen, akkor ne az legyen, hogy onnantól kezdve állandóan a pénzemet számolgatom. Hogy mennyi van, meg mennyi nincs, meg mire költöttem, meg mire nem. Ez kapzsiság. De én harcolok a kapzsisággal, persze, úgyhogy számolgatom a pénzemet, hogy még mennyi van, meg mit adtam, és egyik kezem tudja, hogy nagyon is tudja, hogy mit cselekedett a másik. Ez így nem működik, testvérek. Akkor nem harcolunk. Ha valaki, meg mit tudom én, nagy kísértése a szexualitás, akkor ne nézzen pornófilmeket. Nem? Akkor tartsa magát vissza ezektől a dolgoktól. Most ez a legkiáltóbb dolog, de vagy talán ilyen szembetűnőbb dolog a mai világban. De az biztos, hogy ne tápláljátok a testet a kívánságok ellen. Ha én harcolok a lustaság ellen, akkor ne azzal foglalkozzak, hogy hol tudnék egy kicsit lepihenni. Hanem azt keresem, hogy hol tudok egy kicsit dolgozni, vagy csinálni valami hasznos dolgot. Az úrért, vagy embertársaim, vagy az otthonomért. Én egészen apró dolgokat is akár. Tehát az öldöklés az egy olyasféle tevékenység, testvérek, amire nagyon oda kell figyelni az embernek, hogyha a testtel szembeszáll, és nem lehet ebbe, hogy így mondjam, lazítani se. Mert mihelyst lazítunk, testvérek, akkor az olyan, megint kertészeti képet mondok, nézést, de mintha nem megyek ide ki a kertbe, vagy nem mentek ki a kertbe, akkor elszaporodnak a gyomok. Ugye, Pista? Na nem megyünk ki a kertbe, elszaporodnak a gyomok. És ha a gyomok elszaporodnak, megölik a hasznos növényeket. Kész. Hogyha én föladom ezt a tusakodást, testvérek, hogy nem harcolok a bennem élő testtelen, el fognak szaporodni a gyomok. Akkor ne csodálkozzak, hogy ha én nem harcolok a bennem élő gonoszság indítatásai ellen, én nem harcolok, mert én a laza hívő vagyok, vagy nem tudom, mi vagyok, akkor egyáltalán, hogy mi vagyok. Akkor ne csodálkozzak, hogyha én egy percet nem bírok a Biblia fölött ülni otthon, mert a fejem tele van tök más dolgokkal, a gyomokkal van tele a fejem. Én nem tudok a Bibliára figyelni. Én nem tudok 2 percet ülni, ezt imádkozni, mert ez nekem nem. Miért nem megy? Mert tele van a fejem gyomokkal, azért nem megy. Nem tudok a szent dolgokkal foglalkozni, ha nem harcolok a bennem élő test indítatásaival szemben, mert ezek elszaporodnak bennem. Fölnövekednek bennem, megfojtják azt, ami Isten lelkétől való, ami hasznos, ami jó dolog. Nem tudok templomba menni, kinek van erre ideje? Hát nem, hát. Mert elszaporodott a test indulata, és nem harcolok én már a bűn ellen. De közben magamat keresztjének vallom. Ez így nem megy, testvérek. Nem megy. Meg fogtok halni, ha így csináljátok. Én is ugyanúgy. De nem akarok meghalni. Öldökölni, ez a feladatunk, testvérek. Öldökölni a bennünk élő romlottságot. Ne legyen közösségetek, mondja az Efézusi levélbe, 5. rész, 11. vers. Ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem megfedjétek azokat, forduljatok szembe velük, saját magatokba. Mondjátok Efraimmal, mi közöm van a bálványokhoz a továbbiakba? Hóseás 14:8. Mi közöm nekem ezekhez a dolgokhoz? Jönnek bennem ezek a bűnös indulatok, vágyak, szavak, tettek, tolulnak nagy erővel, nagy hatalommal, állandóan. Mi közöm nekem ezekhez? Nem akarom ezeket megvalósítani. Így kell harcolnunk, testvérek. Azt hiszem, hogy... Ja, eljutunk előbb-utóbb oda, hogy megkérdezzük persze, én is megkérdeztem, hogy egyáltalán hívő emberként legyőzhetők ezek a dolgok, ezek a belső indítatások, ezek a bűnös tettek, megnyilvánulások, amikre a test állandóan kényszerít. Ilyen hatalmas ellenség ellen, aminek érzem naponta az erejét, ez ellen egyáltalán sikerrel felléphetek? Elérhetem azt, hogy nem valósítom meg? Hogy nem mondom ki, hogy nem teszem meg? Hogy nemet mondok rá? Van olyan, hogy erre oda tudok figyelni egy egész nap folyamán, vagy napokon keresztül? És egyáltalán mikor lesz ennek az egésznek vége? Valamikor vége lesz ennek egyáltalán? Hát hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ez egy ilyen kilátástalan küzdelem, hogy mondjam. Tehát ez, de igazából itt a 4. pont nem kilátástalan. Mert azt mondja itt az apostol, hogy ha az öldöklést választjátok, akkor a Szent Lélek által meg lehet öldökölni. Ha a test cselekedeteit a Szent Lélekkel megöldöklitek, itt a lélekről van szó, de az a szent lelket jelenti. A lélekkel megöldöklitek. Ti megöldöklitek. A lélekkel, a szent lélek segítségével. Ő a mi segítőnk ebben a harcba, testvérek. Ő a mi nagy láthatatlan segítőnk ebben a küzdelemben. Jézus nyomán, ugye János apostol mondja az 1 János 4:4-ben, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Őt Krisztusról van szó, de itt a Szentlélek kapcsán is elmondható, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint a test ereje. Nagyobb a léleknek az ereje, mint a testnek az ereje. És hogyha általa szállunk szembe, vagy belé kapaszkodva szállunk szembe a test cselekedeteivel, akkor lehet, hogy jönni fog az ösztökélés a haragra, a kiabálásra, a fösvénységre, a sértődésre, a paráznaságra, a lopásra, a hazudozásra, mindenre, az istentelenségre, az istenkáromlásra is. Jönni fog, de nem valósítjuk meg. A madarak elrepülnek, de valahogy nem raknak fészket a fejünkre. De a Szentlélek által, és ebbe valahogy, testvérek, a Szentléleknek valóban kell segítenie minket, de segít is. Segít is. Hogy segít? Úgy segít, testvérek, hogy példának okáért először is érzékenyé tesz bennünket a test indítatásaira. Egyáltalán érzékenyek leszünk rá, és észreveszünk az ellenséget, akit öldökölnünk kell. Mert sokszor, figyeljétek meg, hogy észre se vesszük, hogy kivel kellett volna, vagy mivel kellett volna megvívnunk épp a csatát. Csak utóbb vesszük észre, amikor már túl vagyunk a kiabáláson, meg a veszekedésen, meg a nem tudom mién. Ja, előbb kellett. Na, a Szentlélek pont abba, hogy egy észrevetett, na figyelj, itt tessék, érzékenyé tesz minket. Aztán van egy ilyen munká is a léleknek, testvérek, hogy meg tudja törni egy büntetnek a pillanatig tartó gyönyörűségét. Mert sokszor, figyeljétek meg, megfigyeltétek biztos, hogy valahogy úgy érezzük, hogy a bűnt elkövetni az olyan kis édes dolog, olyan kis örömteli dolog. Az olyan kívánatos. De ez nem, a halállal játszunk, vagy az életünkkel játszunk ilyenkor. De a Szentlélek tudja valahogy a bűn gyönyörűségének a bűvkörét, ami nagyon veszélyes, meg tudja törni. És meg tudja mutatni, hogy a szép külső mögött a halál rejlik. Vannak ilyen filmek, amikben megjelennek ilyen alakok, ilyen misztikus filmek, ugye, hogy ilyen, megjelenik egy szép nő, aztán amikor kiderül, hogy nem engedelmeskedik neki, valaki átváltozik egy démonná. Na hát körülbelül ez a bűn is. A Szentlélek újra meg újra mutatja nekünk, hogy ha te azt megcsinálod, az egy szörnyű dolog. Szörnyű dolog lesz. Iszonyodjál tőle. Ne játsszál ezzel a dologgal. Aztán a Szentlélek azzal is nagyon sokat segít, testvérek, nekünk ebbe az öldöklésbe, hogy szüntelen visszaemlékeztet minket arra, hogy Krisztus megváltott téged a kereszten a bűn uralkodó hatalmától. Rajtad nem uralkodhat a test. Hát te szabad vagy. Szabad vagy, és ha ezt elhiszed, vagy elhiszem, fölszabadul egy lelki erő az emberbe, hogy nemet tudja mondani arra a szóra, vagy arra a tetre. Erőt kapok rá, és azt tudja mondani, hát így van, engem Krisztus megváltott a bűn hatalmától, én nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek. Én nem vagyok adósa, én Krisztusnak vagyok az adósa. Az ő törvénye, az ő akarata szerint akarok élni, és fölszabadulok. De Szentlélek az, aki emlékeztet minket arra, hogy Krisztus mit tett értünk. Emlékeztet a Szentlélek, aztán arra ezzel is nagy segítséget ad nekünk, hogy te közösségben vagy a Krisztus. Hát a Krisztus veled van. Pál apostol itt a római levélben kifejti azt, hogy a keresztség kiábrázolja azt, hogy egyé lettünk a Krisztussal. Azt mondja, hogy ugye ott még bemerítés volt többnyire, hogyha elmerültünk a vízbe, akkor az azt jelenti, hogy Krisztussal együtt meghaltunk. Amikor kijöttünk a vízből, azt jelenti, Krisztussal együtt föltámadtunk, hogy Istennek éljünk. Mi egyek vagyunk a Krisztussal. Juttatja eszünkbe a Szentlélek. Hát te meghaltál a bűnnek a Krisztussal együtt, és föltámadtál vele együtt, hogy élj az Istennek. És ha ezt elhiszem, testvérek, megerőtlenül bennem a testnek az ösztöne, az a kényszerítő erő. Megerőtlenül, szinte szerte is tud foszlani, sokszor egy pillanat alatt szerte foszlik. Mert én tudom, hogy Még az előbb úgy éreztem, hogy ez a kísértés, ez le fog engem teríteni, mint Góliát leteríti Dávidot. De elég volt arra gondolnom, hogy ez a Szentlélek, hogy Krisztussal együtt meghaltam, és vele együtt föltámadtam. És ez meg olyan, mint egy ilyen kis kövecske, amivel Dávid leterítette a Góliátot. És a nagy Góliát egyszer csak hüp-hop elterült. Egy kis kövecskétől. Csak egy kicsit kell hinnem, hogy Jézussal együtt meghaltam, és vele együtt föltámadtam, és megerőtlenül, és a legyőzhetetlennek tűnő ellenség a padlóra megy. A padlóra le. Hát Jézus lelke, az Isten lelke testvérek közben még emlékeztet bennünket arra, és ezzel is mekkora segítséget nyújt nekünk, hogy emlékeztet minket arra, vagy egy testvér által, vagy az ige által, vagy úgy eszünkbe jut, hogy te milyen hálával tartozol a Krisztusnak. Hát te a Krisztusnak köszönhetsz mindent, hát te hálás kell, hogy legyél iránta. Hát nem neki köszönhet, és egy hálás ember így viselkedik? Ezzel hálálod meg az ő jóságát, hogy itt engedsz mindenféle gonoszságoknak? Egyszerűen még tovább is lehet mondani, testvérek, mert tudnám még soron, hogy a Szentlélek milyen mód azt mondja, hogy ő az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Erőnek lelke, vagyis meg tud minket erősíteni arra, hogy ellentálljunk a test akaratának, és a lélek akaratát vigyük véghez. Az Isten törvénye szerint éljünk. Mert ez a lélek akarata. Az Isten törvénye egyébként. Hát még talán azt is elmondhatom, hogy ő a segítségünk abban az esetben, hogyha mégis elbuknánk. Mert akárhogy is csűrjük, itt csavarjuk a szót, biztos, hogy a test akaratát sokszor, ha nem akarjuk, ha akarjuk, véghez fogjuk vinni. És ha ezt észrevesszük, akkor utána hajlamosak vagyunk rám eléggé levertek lenni. És elszomorodunk magunk miatt, meg a lelkiismeret gyötör. De akkor is jön a Szentlélek. Azt mondanánk, hogy jaj, hát én föladom, nem is kísérletezek ezzel. Nem fog ez, nem megy nekem ez az egész hívő élet. De jön a Szentlélek. A nagy vigasztaló, a nagy, és azt mondja nekem, mit? Ne síránkozzál itt. Hát van kegyelem. Hát van bocsánat arra, amit te tettél. Hát van bocsánat. Hát ragad meg a bocsánatot. Higgy a bocsánatba is. És vedd fel újra a fegyvert. Végül győzöl azáltal, aki szeretett téged. És segít, megvigasztal, talpra állít, hogy folytassuk tovább ezt a küzdelmet. Minden nap, minden bukásunk után. Hát hogyha még több időnk lenne, akkor még többet tudnék erről beszélni, mert annyira szép ez, ahogy a Szentlélek testvérek a hívő emberek szívébe azért nem hagy minket úgy magunkra, hanem hogy na hát, ha nem csinálod a harcot, akkor veszélj el. Szóval nem hagy így el bennünket, még ez a jó, hanem ott marad mellettünk. És nem csak arról van szó, hogy ha a testcselekedeteit nem öldöklitek, akkor el fogtok veszni, vagy ha a testcselekedeteit csináljátok, el fogtok kárhozni. Nem csak erről, hanem itt vagyok, én mondja a lélek, és majd én nem hagyom. Majd én nem hagyom, hogy akik tényleg újjászülettek, tényleg hívők, azok csak úgy a test áldozatai legyenek, és végül elkárhozzanak. Én nem fogom hagyni, hanem lelkesítem őket, buzdítom őket, munkálkodok bennük a magam titokzatos módján. Annyira szép ez, ahogy Jézus beszélt ugye a Szentlélekről, majd talán holnap is utalok még rá, hogy olyan, mint a szél, mondja az Úr Jézus, ugye, hogy fúj, nem tudod honnan jön, hova megy, de az ugását lehet hallani. És tényleg így van a Szentlélek is, hogy egyszerűen nem bírjuk megfogni, mint a szelet. Ő jön, megy a világba, a szívünket is úgy átfújja, hogy így mondjam, és nem tudjuk, hogy, de ahogy a szél jár. És a szélnek a jelenlétét lehet érezni abból, hogy az arcunkon meg megmozdulnak a fák, meg a falevelek, vagy éppen fölborulnak az autók, vagy leszakad egy toronyház teteje. A léleknek is van ereje. Titokzatos, de erős a lélek. És ott dolgozik bennünk, testvérek, hogy segít minket abból, hogy meg tudjuk tusakodni a mi önmagunk gonoszsága ellen való harcainkat. Minden nap, és tudjunk tiszta, szent életet élni, az Isten törvénye szerint járni. És hogyha az utolsó ponthoz érek, még egy biztatást is kapunk, akkor még jobb nekünk, mert vannak pozitív biztatás is az igében, egy nagy ígéret, hogy amivel az apostol biztat minket a test cselekedeteinek a megöldöklésére. Ha a test cselekedeteit lélekkel megöldöklitek, éltek. Éltek. Életetek lesz. Istennel közösségetek lesz, és közösségetek lesz nem csak itt, hanem örökre. Mert ő nem marad az adósotok. Azt mondja Zsidó 11.6-ban, ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ha a testet öldököljük, megtagadjuk a tetteit, a Szentlélekkel együtt harcolunk a test cselekedetei ellen, és így az Isten akarata szerinti, a törvénye szerinti életre törekszünk, akkor gazdag jutalomban fogunk részesülni, testvérek. Jutalomban részesülünk. Élni fogunk. Tényleg közösségünk lesz Istennel. És élni fogunk az ő országában is. Persze némelyeknek egy kis nehézséget szokott okozni ebbe az igébe az, hogy az élet attól függ, hogy mennyibe teljesítjük a kötelességeinket. Az örök élet, az üdvösség attól függ, hogy öldöklünk, vagy nem öldöklünk. Hát találtam egyszer egy idézetet, ezt egy híres puritán író írta, William Perkins, 1604-be vetette papírra. Így írta erről, hogy az evangéliumban találjuk az élet ígéretét, aminek teljesülése engedelmességünk feltételéhez van kötve. Az ígéretek azonban nem a tetteknek szólnak, hanem annak, aki cselekszik. És neki nem a tetteiért, hanem Krisztus tetteiért. Például az élet ígérete nem a test megöldöklése munkájának szól, hanem annak, aki a testet öldökli. És nem azért, mert öldökli a testet, hanem mert Krisztusban van. Ennek jele bizonyíték az, hogy öldöklik. És ezért kell megfontolni, írja Perkins, hogy az evangélium mindazon ígéretei, amikben tettekről van szó, magukba zárják az Istennel való megbékélést Jézusban. Tehát itt Jézussal megbékélt embereknek szólnak ezek az ígéretek, és Jézus érdeméért szólnak nekik. Nem oksági értelmet kell tehát keresnünk, hanem azt kell látnunk, hogy összefüggés van. A megszentelődés útja magyarán az egyetlen út, ami a mennybe vezet. Így lehet leegyszerűsítve elmondani. Akik a léleknek vetnek, a lélekből aratnak örök életet, így még világosabb a dolog. Ez így van. Ezt kell fölfogni, hogy ez, így megyünk a mennybe. Úgy nem, hogy egyszer megtértem 35 évvel ezelőtt, aztán utána élem a kis világomat, még közben mejdöngetem, hogy én keresztjén vagyok, de közben semmit nem lehet ebből szinte látni rajtam, de még ha lehet is látni rajtam valamit, az Úr a szívemben nem lát semmit. Egyébként mindegy, hogy mit látnak az emberek ebből. A lényeg, hogy az Úr mit lát a szívünkbe, az én szívembe is, hogy vívom ezt a csatát önmagam ellen, vagy nem vívom. Mert még úgy is lehet, testvérek, az csalafinták vagyunk, figyeljétek meg, hogy sokszor nem vívjuk mi ezt a harcot ott belül, csak úgy látszólag. És amikor megyünk a hívők közé, ha látnak minket, akkor jól viselkedünk. Igyekszünk úgy jól viselkedni. Hogy lássák rólunk, hogy mi milyen komoly hívők vagyunk. De közben az Isten látja az én szívemet is, meg a tieteket is. Hogy ott belül mi van, őt az érdekli, nem az, hogy mit mutatunk így kívülre. Hogy ott belül mi van, vívjuk ezt a harcot. És ebben, hát befejezem azzal, ebben a dologban, testvérek, hát ki kell tartanunk, mármint hogy a test elleni küzdelmünkbe egész életünk végéig. Ez tényleg nem olyan munka a hívő életében ez a küzdelem, amin így 2 óra alatt túl vagyunk. Mint mondjuk szerintem egy kert művelése se az. Szinte az ember úgy érzi valószínűleg, hogy soha nincs rajta túl, soha nincs vele kész, mert mindig valami van, valamit csinálni kell állandóan. Ez is ugyanaz, hogy itt mindig valamit csinálni kell. Egyszerűen az én nem lehet ilyen kampányszerű templomba járással, vagy kampányszerű imádsággal, meg kampányszerű igehirdetés hallgatással, meg nem ilyenek kell megoldani ezt a problémát, a test problémáját. Hanem itt arról van szó, hogy az embernek le kell ülni, minden nap meg kell emlékezni arról, hogy kicsoda a Krisztus, hogy mit tett érte. Engedni kell, hogy a lélek emlékeztessen ezekre a dolgokra, megerősítsen bennünket ezekbe a dolgokba. És odaszálljuk magunkat az önmegtagadásra, a test elleni küzdelemre. Ne fáradjunk meg ebben. Így készüljünk a holnapi úrvacsoraosztásra is. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a te áldott szavadat, köszönjük néked, hogy bennünket most is arra hívtál, hogy tusakodjunk a bennünk élő romlottság ellen. Ott él bizony minnyájunk szívébe, lelkébe, és állandóan mocorog, állandóan hol kisebb, hol nagyobb erővel törnek ránk belőle mindenféle gonosz indulatok, vágyak, szavak, érzések, tervek, cselekedetek. És látod, hogy sokszor minden küzdelem nélkül megadom és megadjuk magunkat ezeknek. Kérünk, bocsáss meg nekünk ezért. Köszönjük, hogy van bocsánat bukásainkra. De szeretnénk most magunkat odaszállni neked, mert megértettük, hogy neked tartozunk, és neked vagyunk az adósai. Mindennel neked tartozunk, Urunk, a testünkkel, a lelkünkkel, az erőnkkel, a pénzünkkel, mindennel, amink csak van. Te váltottál meg minket, te üdvözítesz minket. Segíts, hogy fölfogjuk azt, hogy mi nem vagyunk adósai a testnek, hogy a test szerint éljünk, hanem a léleknek, a Krisztusnak, hogy a te törvényed szerint éljük az életünket. Segíts bennünket ebbe, Urunk. Hívunk téged, Szentlélek Isten, hogy jöjj a szívünkbe, és végezd ezt a munkádat. Újíts meg bennünket a testeleni küzdelmünkben, harcunkban, és napról napra erősíts minket, Urunk, hogy valóban törvényed szerinti életet tudjunk élni, téged dicsőítve és téged magasztalva. Köszönjük néked, hogy erre szánhatjuk most oda magunkat, és erre kötelezhetjük el magunkat a te szent színed előtt, itt a templomban is, és a szívünkben is. Kérünk, hogy áld meg ezt az elköteleződésünket, és munkáld ki bennünk szent lelked erejével a szent életet, a tiszta életet. Kérünk arra, hogy áld meg a holnap utáni ünnepnapunkat, családjainkban, gyülekezetünkben, a te áldásodat kérjük és várjuk. Köszönjük Jézusunk, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Záró énekünket énekeljük, testvérek, a 217. énekünknek a 4.-5. versét. Erősek legyünk hitünkben, bízzunk csak az Úristenben.